Halas Rádió, a bizalom hangja.
Köszöntök minden hallgatót, én Szabó Ábel vagyok, ez itt a Tegnap néztük, terítéken a Control című 2003-as film. Beszélgető társam szintén Szabó Ráhel Éva. Köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
A filmről annyit érdemes így előzetesben megjegyezni. Ez egy magyar bűnügyi film Antal Nimród rendezésében. Antal Nimródnak ez volt az első egész estés filmje. A budapesti metróban forgatott alkotás egy fiktív világ metró ellenőrjeinek történetét meséli el. Főszerepben Csányi Sándor, Bella Eszter, Mucsi Zoltán, Pindrok Csaba, Padás Sándor, Nagy Zsolt. Illetve ami szerintem még nagy szó a film tekintetében, hogy a zenét a Neo szerezte teljes mértékben.
Szerintem összességében már az elején elmondható a színészi játékról, hogy zseniális, és nagyon-nagyon jó színészeket válogatott össze a rendező.
A maga idejében egyébként ez egy elég nagy sikerű filmnek számított, nem csak hogy Magyarországon, de Franciaországban, Németországban, Amerikában, Angliában és Kanadában is sokáig sugározták ezt a filmet, aztán időközben kikopott az atmoszférája miatt. A rendező saját bevallása szerint elsősorban a jó és a rossz küzdelme érdekli, és érdekelte a film készítésekor. Mi is ezen a vonalon fogunk a film ajánlóban és az elemzésben szerintem haladni.
Mindenképpen szerintem ez elkerülhetetlen, akár a látványvilágot nézzük, akár a történéseket magukat, akár majd, amit említünk később, a teóriákat, az értelmezési lehetőségeket, hiszen folyamatosan két egymásnak feszülő ellentétet látunk meg az legapróbb részletekben is.
A rendező nagyon figyelt arra, hogy amit csinál, az igényes legyen. Nekem kedvenc filmem, körülbelül 8-szor láttam most így.
Szerintem összességben a legjobb magyar film, amit valaha láttam, ami egy kicsit talán merész kijelentés egy Mephistóval vagy a Tizedes meg a többiekkel a háttérben, de én nagyon ki tudom emelni, nem csak azért, mert korszakalkotó, hanem gyakorlatilag egy rendező első filmjéről beszélünk, ami utána Antal Nimródnak későbbi sikereket hozott. És igen, gyakorlatilag ez a tudatosság figyelhető meg az összes dologban, amit csinál, megfigyelhető tényleg így a mellékszereplők összeválogatásával, illetve lehet, hogy mi ezt belemagyaráztuk, amikor néztük a filmet, de a háttérszínek, a mellékszereplőknek a ruhái, az, hogy mikor mi történik, mindenben annyira tudatos vezetést látjuk, és ezért különösen jó, hogy a film elején már megtudjuk, hogy maga az alapkonfliktus a felszín alatt a jó és a rossz harca.
Kezdjük szerintem a filmnek a cselekményével. A film főhőse Búcsú egy ígéretes pályát hagyott ott, véletlenül túlhajszolt mindennapi élet és az állandó piszkos, illetve alattomos küzdelmek, pozícióharcok elől menekülve és vegyülve a metró alvilágába. Lassan ez az alvilág vált egyébként az otthonává, amit nem képes elhagyni, álomra is a piszkos kőpadlón hajtja a fejét. Maga a film azzal kezdődik, hogy a metró aluljárójába egy részeghölgy utazik a mozgó lépcsőn, és ezt követően, ahogy leér, egy csuklyás, fekete, bőrkabátos alak belöki a sinek közé. Ez indítja be igazából a történetnek a cselekményét.
És ez lesz igazából a film fő konfliktusa, és a fő szál, amin elindul a történet, hogy a metróba beugranak emberek, mint később megtudjuk, belökik őket, és a metró vezetői emiatt aggódni kezdenek, és ez végig fogja kísérni az egész történetet.
A film elején az öngyilkosságot vagy gyilkosságot követően megismerkedhetünk a Búcsú által vezetett
ellenőrcsapattal.
Igen, öttagú ellenőrbrigáddal, akik egyen-egyenként is érdekes karakterek, és szerintem illik beszélni róla. Búcsúra ugye már esett szó, a film alatt egy régi ismerőssel találkozik, akinek a beszélgetéséből kiderült, hogy Búcsú egy elég ígéretes pályát hagyhatott ott. Nagy neve volt a saját területén. A következő, aki talán a brigádból a legidősebb, az Mucsi Zoltán alakításában a professzor.
A neve igazából csak egyszer hangzik el, és kicsit utalhat a finom verbális stílusával, amikor észérvekkel próbálja meggyőzni a társait, esetleg a külsejére, de lehetséges, van egy ilyen feltételezés, hogy ez volt az egykori foglalkozása. Általában elégedetlen, próbálná őszintén szóval végezni a munkáját, de sosem jönnek össze neki a dolgok, és nincsen jó viszonyban igazából a többiekkel. Nagyon sok esetben a csapaton belüli konfliktust éppen ő indít indítja el, még hogyha nem is feltétlenül szándékosan. Gyakorlatilag azt a korosztályt alakítja, aki már túljutotta az életének a virágkorán. A munkája megterheli, és az összes feszültségét ezért a fiatalabb társaim próbálja levezetni, persze színlelt bölcsességekkel. Aki irányítani akar, de nem tud, nem bírja az iramot, hátráltatja miatt a többieket. Valószínűleg ő az, aki senkinek sem kellett, és ezért varták Bulcsú nyakába. És ez igazából szerintem észrevehető a karakterem.
Én amit még megfigyeltem, hogy neki van egy etikai normája, amit próbál fenntartani, és ez szüli a konfliktust ő közte, és a munkatársai, illetve az utasok között. Következő fontos szereplő a Nagy Zsolt alakításában Tibi, az újonc. A közvetlen, extrovertált, minden baj közt jókedélyű pályakezdő srácot, akinek ez az első munkája, ezt meg is jegyzi egy beszélgetés során. Közte állandó konfliktusok vannak professzor és Tibi között.
Hát igazából két végletet testesítenek meg, mert míg a professzor szereti eljátszani, ha akár van-e mögött tényleges tudás, akár nem, hogy mindent tud, és mindent ért, és film vágja ezt a munkát, úgy Tibi az, akinek a szerepéből megtudjuk azokat az információkat, amiket a néző még nem ismer, mivel újonc, és vele együtt ismerkedünk meg ezzel a föld alatti világgal és a furcsa szokásaival.
Így van, a következő színész, aki a brigádban játszik, az Bodás Sándor. Az ő szerepe Lecsó, a higiéniai hiányosságai miatt minden más munkahelyéről elbocsátott kisapacs. Hát igen.
Kifejezetten a helyzet komikum figurája egyébként.
A film elején, amikor először találkozunk így a Búcsú munkatársaival, már akkor, mielőtt még látnánk a színészt, már akkor megérzi Tibi, hogy mi ez a szag. És egyszer csak megjelenik Lecsó. Piszkos poénjai, megjelenése, a ruházata, ez mind...
Lapfűrészt hord magánál.
Igen, a gatyájában egy lapfűrészt hord. Akkor az utolsó karakter, aki így a brigádban részt vesz, az Pindrok Csaba alakításában Muki. Nekem kedvenc karakterem.
Nagyon érdekes, mert Muki egy rendkívül érdekes korral kénytelen élni, a narkolepsziával. Hogyha nagyon felidegesítik, akkor az agya hirtelen kikapcsol, és ettől mély álomba zuhan. Ezt összesen kettő alkalommal látjuk így a játékidő alatt. A legtöbb időt öntudatlanul tölte igazából egy széken vagy egy padon. Érdekes, hogy ő az, aki külsőre viszont nem feltűnő, inkább talán csak a magasságával, és egy értelmezésből láttam, és szerintem ebben van valami, hogy ő az, aki valamilyen szinten a úgymond normálisabb a csapatból, csak talán kicsit csak egy szerencsétlen alak. Igazán nem klisé figura, vagy valami általános jelképe, de ő teljesen a valóságban él. Tehát, hogyha belegondolsz, akkor ő az, aki hívja Bulcsút, akinek leesik az, hogy Bulcsú mennyire le van csúszva, és stb. És ő az, aki igazából szerencsétlen, de nem egy lecsúszott alak.
Neki is megvan a saját hibája, a saját problémái, amivel esetleg küzd. Azt lehet látni rajta, hogy ő a második legfiatalabb a csapatból, de ez mégsem korlátolja semmiben. Sőt, talán a legkomolyabb az összes szereplők közül. Attól függetlenül, hogy egyébként megjelenésében ő is annyira lecsúszottnak tűnik, mint mondjuk Lecsó, de abból is látszódik talán az, hogy ő sokkal normálisabb mindenkinél ott az aluljáró világába, hogy a fejeseken kívül a végén ő tudja összekötni az elemeket Búcsú és a gyilkos kapcsán, illetve ő az, aki egyáltalán megpróbálja. A többieknek halvány lila gőzük nem volt az egészről,
bele se gondoltak. És őket nem is érdekli annyira. Ő tényleg azért kapcsolatban áll ezzel a reális vonallal, és én úgy gondolom, hogy emiatt nagyon érdekes úgy általában a társaságnak az összetétele, hiszen mindenki képvisel valamit, mindenkiben megtalálhatjuk akár egy ismerősünket, vagy valakit, akiről hallottunk, és mindenki hozzátesz egy picit ahhoz, hogy szerethetővé váljon ez a csapat, mert szerintem összességében még így is, hogy gyakorlatilag egy viszonylag megbélyegzett munkakörben dolgoznak, hiszen el is hangzik többször a film során, hogy mindenki utálja egy jegyellenőröket, és ez egy hálátlan munka, mégis a néző szívéhez közel állókká válnak ezek a szereplők a maguk kis diliaival. Nagyon érdekes, hogy Muki igazából mindig valami fontosat mond akkor, amikor nem csak a humornak az eleme. Tehát olyankor mindig valami nagyon meghatározó, akár akkor, amikor itt a vége felé ő az, aki összekapcsolja a szálakat.
Nem sokára folytatjuk a karaktereket, hiszen még csomó mellék, illetve főszereplőt hagytunk ki, akikről fontos lenne pár szót említenünk. Ezzel fogjuk nem sokára folytatni.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Megérkeztünk a folytatással, Terítéken a Kontroll című magyar film. A szereplőket nézzük sorba. Eddig megnéztük Búcsú munkatársait, illetve a közvetlen segítőit. Konfliktus helyzet alakul ki egy utas, illetve az ellenőrök között. Szintén egy fontos karakter a filmben, Gyalog Kakukk.
Akit Mátyási Bence játszik, az a tipikus fékezhetetlen ifjonc, aki gyakorlatilag sportot űz abból, hogy mások orra alá borsot tör. Igazából egy ilyen púpa háton figura, aki mindig kicsúszik a hősök kezei közül. Búcsúban azért végül mégis emberi reakad. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy egy ellenőrök szemében ő egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen életcél elkapni a gyalogkakukkot, ez a pályának a csúcsa.
Igen, mint hogyha ilyen évezredek óta szemben álló férről lenne szó.
Egy ősellenség.
Így van, az ősellenségük, és ha valaki elkapja, akkor ez nagy dicsőség. A film elején is Lecsó dicsekszik azzal, hogy nem vette észre, és megfogta a ruháját, majdnem elkapta, de észrevette.
Ez egy ilyen apró kis konfliktusnak tűnik, vagy hát egy ilyen kiegészítő szálnak, viszont nagyon fontos ez az ellentét a film során. Viszont ott van még egy pár fontos mellékszereplő, akit talán érdemes megemlítenünk, így például ilyen Béla bát, akit Kovács Lajos játszik, ez a tipikus részeges alpári, de ugyanakkor mégis egy kedves és szerethető karakter.
Ő a metróvezető, illetve őt látjuk egyedül metróvezetőként, ő vele ismerkedünk meg. Egyszerre látjuk szerintem a pozitív oldalát, és egyszerre a negatívat. A pozitívat talán hangsúlyosabban, mint a negatívat. A negatívról inkább csak hallunk így a múltját illetően, de egyébként igen, kicsit alkesz, vannak furcsa dolgai, de ezek mellett mégis szívet melengető, amikor feltűnik, és egy-két bölcs gondolatot oszt meg a főszereplővel. Őt én maximálisan egyébként a pozitív szereplők közé tudnám sorolni.
Abszolút, szerintem, tehát neki is megvan az előélete, ami miatt itt dolgozik, mert hát nem metróvezetőnek jelentkezett először, ez a filmből kiderül, hogy ő vonatvezető volt a fenti világban, de egy bakia miatt lecsúszott, és itt dekkol ő is az aluljáró lenti világában, viszont a szerepe az, amiket csinál a filmben, az végig pozitív, és pozitív irányba lendíti elő a karaktert. Én úgy látom, hogy ő egy tipikusan apa figura, és nem csak azért, mert hogy valójában apa is mind kiderül, hanem talán Búcsú életében is ezt a szerepet tölti be ezekkel a bölcs gondolatokkal, azzal, hogy ő tényleg foglalkozik vele minden alkalommal, amikor valami bajba kerül, akkor ott van, és biztosítja a támogatásáról.
A film műfaja ugye thriller, és ezt erősíti talán a következő fontos szereplő, akit talán a fő szereplők közé lehet sorolni. Ez Árnyék, akit Szabó Győző játszik. Ő képviseli ezt az elemet a filmben. Egy csukjás bőrkabátos sorozatgyilkosról van szó, aki az áldozatokat, a kiszemelt utasokat a peron elé gödlő metrók szerelvény alá löki. Ő az, aki igazából egy megmagyarázatlan karakter, hiszen nem lehet tudni, hogy ő mennyire valóságos, ő mennyire egy különálló karakter, és van-e esetleg alapja, vagy magyarázható-e az ő személye azzal, hogy Búcsú skizofrén elemekkel rendelkezik, tehát hogy van egy olyan teória, miszerint Búcsú egy skizofrén alak, és az egyik énje Árnyék.
Nagyon érdekes számomra ez a teória. Amikor először láttam a filmet, akkor számomra egyértelmű volt, hogy a Szabó Győző által alakított karakter teljesen különálló, és az történik, amit a filmvásznon látsz. Utána találkoztam ezzel a teóriával, miszerint Árnyék igazából Búcsú, és amikor így néztem legközelebb a filmet, nagyon érdekes volt látni a kettőjük viszonyát, azt, ahogyan a többi hülyek viselkednek, segítek érdektelenül körülöttük, mint hogyha teljesen nem történne semmi, csak búcsú fejében játszódna az egész, és így értelmet nyer nagyon sok szimbolikus jelenet is, amiben ehhez kettőjük kötődik, és az, hogy gyakorlatilag árnyék legyőzése, a vele való szembenézés szükséges ahhoz, hogy búcsú szakítson azzal az élettel, vagy hát nevezzük életnek, amit ő lent, a lenti világban folytat.
Érdekes, mert amikor én először néztem a filmet, akkor nekem teljesen az volt, mivel nem lehetett egyszerre a film elején, csak az utolsó jelenetben közösen látni a két karaktert, tehát búcsút és árnyékot, hogy egy és ugyanaz a személy, csak titkolja, hogy ő ott lakik a metró aluljáróban, embereket meg hasonlók, mert egyébként a megjelenése is nagyon hasonló a kettőnek. Bőrkabát, hosszú bőrkabát, fekete bakancs, kapucnis felső. Épp amiatt, hogy árnyéknak nem lehet látni se az arcát, se a bőrét, se semmilyen olyan jegyet, ami megmagyarázhatná, hogy egyébként akkor ő külön karakter vagy ugyanaz. Ezért tűnt nekem teljesen értetőnek, hogy hát akkor ez egy is ugyanaz a személy.
Tényleg csak pici eltérések vannak, de a főbb stílusjegyek mind megegyeznek. És emiatt nagyon becsapós, ráadásul én úgy tudom, hogy a rendező, aki írt, a forgatókönyvíró is egyben Antal Nimród, nem zárta ki ezt a lehetőséget, vagy nem adott egyértelmű magyarázatot, hanem a nézőre bízta ennek a kérdésnek az eldöntését. Számomra emiatt különösen érdekes, és emiatt érdekes megnézni többször a filmet, odafigyelve ezekre az apró jelentekre, hisz mást mondhat gyakorlatilag. Érdekes, hogy a jó és a rossz harca ugyanúgy lezajlik a külső jegyekben, tehát hogy tőlünk függetlenül, és az egyénben belül is. Emiatt szerintem mind a két értelmezés helytálló lehet, és csak attól függ, hogy hogyan nézzük a filmet.
Az utolsó személy, akit szerintem emeljünk ki, az Sophie, Bella Esther játsza őt, medve jelmezbe öltözött lány, később kiderül, hogy Béla Bának a lányáról van szó. Ő azért fontos szerintem a történet szempontjából, illetve a cselekmény szempontjából, mert ő az, aki kiemeli. Ő az, akinek a segítségével ki tud szakadni búcsú abból az életből, amit a metró aluljáróban folytat.
Gyakorlatilag ő az, aki leginkább általunk a filmből megismert valóságon túli létben mozog. Gyakorlatilag udvarias és odaadó, így szerintem a korosztályának, mivel látszik rajta, hogy fiatalabb, a korosztályának szerintem a pozitívabb oldala. Érdekes, mert szerintem gyalogkakuk, és ő nagyjából ugyanabban a generációba tartozik.
Innen folytatjuk a beszélgetést, nem sokára visszajövünk, most zenét hallgatunk, és a film elemeiről, a szimbolikus elemekről fogunk beszélni.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Meghoztuk a folytatást, ugyanazt mondtam, hogy a szimbolikus elemekkel fogjuk folytatni, de illene először a teóriákról beszélnünk, mivel hogy nagyon ködös maga a film. Nagyon sok teória van arról, hogy a BKV egykori vezére elmondja a film elején, hogy Antal Nimródnak alapkoncepciója a jó és a rossz küzdelme volt. Ez nagyon sok teóriát szült magából. Például ilyeneket olvashatunk, hogy a felszín az a mennyország, a metró aluljáró pedig a pokol, vagy esetleg a purgatórium, tisztítótűz, meg hasonlók. Nagyon-nagyon sok mindent lehet olvasni tényleg, de filmnézés közben mi Ráhellal szerintem döntöttünk egy mellett. Nehéz döntés volt, de döntöttünk.
Igazából nagyon sokáig beszélhetnénk, hogyha az összes teóriát és lehetséges értelmezést végigvennénk, úgyhogy mi maradunk annál az értelmezésnél, miszerint a gyilkos búcsú egyik énje, és emiatt belül is folytatódik a küzdelem.
De javíts ki, hogyha rosszul mondom, de én úgy gondolom, hogy egy is ugyanaz a személy, viszont nem abból fakadóan, hogy búcsú skizofrén lenne.
Szerintem sem. Tehát, hogy szerintem sokkal inkább szimbolikus a dolog. Én nem gondolom azt, hogy búcsú skizofrén. Én azt gondolom, hogy búcsúban, mint ahogy mindenkiben, ugyanúgy jelen van a jó és a rossz, és azért nem tud kimenni a fenti világba, mert a rosszal nem nézett szembe, ami benne van. És nagyon érdekes, mert a film során találkozik valakivel a korábbi életéből. Ilyen nem tudunk meg nagyon sok információt, hogy mit hagyott ott gyakorlatilag búcsú és várják vissza, de mégis ez egy fájdalmas és egy nehéz dolog számára, és onnan érkezik gyakorlatilag úgymond a megváltás, amikor szembenéz a sötét önmagával, a rosszal belül is legyőzi.
Beszéljünk a helyszínekről, ugye a fent és a lent kapcsolata. Azt beszéltük Ráhellel, hogy a metró világa az gyakorlatilag a depresszió. Mindenki lecsúszott, mindenkinek van valami problémája azok közül, akik ott vannak, kivétel nélkül még Sophie-nak is. És mindegyikőjüknek kinek nagyobb, kinek kisebb a gondja, de magyarázni lehet szerintem ezzel, hogy ők a depresszió állapotában vannak, és ahogyha el tudják engedni azt, ami ebbe belehúzta őket, akkor tudnak kiszakadni és újra a való életbe részt venni.
Nagyon érdekes. Igazából azt beszéltük, hogy mindannyiunknak vannak az életében olyan pillanatai, vagy akár időszakai, amikor lecsúszottak vagyunk, vagy amikor nem sikerülnek a dolgok, amikor saját magunkkal vívódunk, és emiatt kicsit vakvágányra kerülünk. Nagyon érdekes, hogy halljuk a filmben, hogy a fenti világban Ferinek, akit Kulka János játszik, és Bulcsú múltjának egy alakja, azt mondja Bulcsúnak, hogy nem hallom már a neved sehol. Tehát, hogy gyakorlatilag érdekes ez a szimbolika, hogy el akar tűnni a föld színéről, és sokszor vagyunk ilyen állapotban, sokszor meg kell vívnunk ezeket a belső harcokat, és hogyha ezt az értelmezést nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy a film szimbolikája, ami egy nagyon erős szimbolika, nagyon is alátámasztja ezt az érvelést, vagy ezt a látásmódot.
Igen, ez is, hogy mondja, hogy nem látom a nevedet már oda fent, vagy a városban. Ez is igazából az a magyarázható, hogy búcsú, depresszióban van, elzárkózik minden elől, a gondjaiba van merülve, és nagyon érdekes, ezt is megfigyeltük, hogy a film elején búcsúnak még a ruhája alapvetően tiszta, ő is egész jól néz ki, vagy nem is tudom, hogy fejezem ki magamat, de a film végére piszkos lesz, rongyos lesz, szakadt lesz, sebes lesz.
Véres lesz, karikás lesz a szeme. Szóval tényleg egyre többször jegyzik meg neki a karakterek is, a külső emberek, hogy rosszul néz ki.
Már az az első elem, eddig még soha nem tudtam sehova se tenni, de ahogy így a saját teóriánkat felállítottuk, értelmet nyert az az elem, amikor a film elején búcsú a metró aluljáróban felébred. Ez már egy olyan döntés, hogy ott megnyugodott abban az állapotban, ahol ott van. Ő nem akar onnan kiszakadni, és az első ilyen jel arra, hogy csúszik lefelé, hogy elkezd vérezni az orra. Ez volt az első dolog, ami gyakorlatilag őt piszkossá, rongyossá tette, és egy utas meg is jelzi ezt később, figyelmezteti, hogy véres az orrod. De hogy tényleg ez már egy olyan jel, ami szerintem...
Ami már előre mutat a későbbiekre nézve, hiszen gyakorlatilag az aluljáróban nevezzük akár depressziónak, akár vakvágánynak, akár pokolnak, bármi igazából itt megfelelne. A szenvedés, a megaláztatás az, ami folyamatosan kíséri odalent a karakterek életét, nem csak azért, mert egy hálátlan munkájuk van, hanem azért, mert gyakorlatilag azt látjuk, hogy minden karakter így kommunikál. Azok is, akik a fenti világból érkeznek, hogy lögdösödnek, verbálisan is támadják egymást, fizikailag is, hogy a munkatársak is egymást folyamatosan megalázzák, állandó versengés van, amit majd későbben fogunk is említeni Gonzó szerepével kapcsolatosan, hiszen ez nagyon fontos Bulcsú életében.
Fontos megjegyezni még azt is, hogy a teóriánkat magyarázhatjuk azzal is, ami segített Búcsúnak, hogy belekerüljön ebben a helyzetbe. Ugye ő mondja, hogy túl nagy volt a stressz, a megfelelés, az, hogy neki kellett minden nap a legjobbnak lennie, és aztán elkezdett emiatt félni. Ez pont egy olyan példa, ami sok embert a depresszióba taszítja. És ami szintén a teóriánkat tudná igazolni, az, ahogy Búcsú, vagy ami folytán Búcsú kiszakad ebből. A leggyakoribb kiszakadás a depresszióból általában más embertársunknak a segítségével történik, esetleg is számunkra egy fontos személy, ilyen lesz Sophie is Búcsú szemében.
Nagyon érdekes, hogy a a film szimbolikája egészen végig. Azt látjuk, hogy ebben a lenti világban is, amint már említettük az ellentétek harca kapcsán, a piros és a kék szín nagyon dominál minden egyes jelenetben és minden egyes karakteren. Érdekes volt így nézni újra a filmet, és az is fontos, vagyis hát megjegyeztük Ábellel, hogy kicsit olyan szárnyas fejvadász feelinget látunk abban, ahogy ezek a színek folyamatosan váltakoznak és jelen vannak, és nem nagyon tapasztalunk igazából pasztelles hatást. Mindig nagyon erős színekkel dolgozik, mint egy erősítve az ellentétek közti különbséget.
Így van, illetve az is nagyon jellegzetes így erre a stílusra, illetve a szárnyas fejvadászban is ugyanez felelhető elem, hogy nem fél a rendező a két színt, ezt a két ellentétes, nagyon erős színt egymás mellé állítani. Egy csomó jelenetben két megvilágítást kap.
Én szerintem csillagos ötös jár emiatt a díszlettervezőnek. Fantasztikus, mással megoldották a munkát.
Igen, egy csomó jelenetben ezt a két megvilágítást kapják a szereplők. Egyik oldalról a pirosat, másikról a kéket, és senkit nem zavar, sőt, még a film hangulatára rá is segít nagyon nagyban az, hogy sötét van, két fény létezik, a kék és a piros, és hogy ezzel hogyan játszik a rendező.
Végig ezt a nagyon-nagyon tudatos szimbolikát látjuk, és nem csak a színekben, hanem egyes visszatérő motivumokkal is, ilyen például a bagoly.
Ezzel fogjuk folytatni, most szünetet tartunk, hallgatunk egy kis zenét, és jöjjenek utána a motivumok.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Üdvözöljük ismét a hallgatókat, a Kontroll című magyar filmről beszéltünk, eddig Ábellel, a szimbólumoknál tartottunk, azon belül is nagyon fontos említeni a baglyot, ami nem csak azért érdekes motívum, mert a bölcsesség egyik jelképe, de gyakorlatilag mindent lát és mindent hall, és a sötétben is teljesen jól él.
Érdekes, hogy a film elején és a végén is szerepet kap a bagoly, sőt a cselekmény közepén is. Hát majdnem, hogy pontosan ki lehet számolni, igazából felesleges, de a lényeg az, hogy ott van búcsú mellett, mindig figyeli, akkor, amikor elkezdődik búcsú életében ez a kritikus helyzet, és amikor kilábal belőle, nyomon követi a bagoly. A rendező maga nem magyarázta meg, hogy mit is szimbolizál, hogy miért is van jelen a bagoly, de én úgy érzem, hogy ez egy fontos pont és fontos motívum a filmnek.
Nagyon érdekes magyarázat lehet, hogy talán a tudattalattia, vagy a jövőnek az előképe, de az is nagyon érdekes, hogy aki látja, az búcsú, illetve a végső részeknél Sophie. Senki más nem reagál rá.
Így van, ez is egy olyan dolog, akár csak árnyék. Búcsún kívül nagyon senki nem látja. Aki látja, az pedig búcsúhoz egy közelálló személy, és közelebb áll, mint a munkatársai. Ez tényleg Sophie volt a filmben. Fontos elem még, én szerintem, a két szint ugye már említettük, ezeknek a váltakozása, de amin én még fölkaptam a fejemet, az a kamerának, a szemre emlékeztető nyílásoknak, turbináknak a szerepeltetése elég sokszor előfordul, tényleg, mint hogyha állandó megfigyelés alatt lenne az egész hely, búcsú, hogy merre jár, hol van éppen, illetve a hangok, amikor nem látunk kamerákat, vagy szemre emlékeztető jeleket, helyeket, akkor viszont hangok emlékeztetnek szerintem arra, hogy állandó megfigyelés van. Kicsit olyan, mint hogyha a rendőrségi civil rádió szólna a háttérben. Erre nincsen indoklás, hogy mi ez. Lehet, hogy rádió, és tényleg beszélgetnek az ellenőrök egymás között, de hogy szerintem ez egy érdekes, hogy állandó megfigyelés van, állandó stressz helyzet van ott is a metró aluljáróban is.
Nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor a cselekmény nem a dialógusokban bontakozik ki, hanem a Neo általi fantasztikus zenei aláfestésekben, amikor mindig valami fontos dolog történik, ilyenkor a legfontosabb a szimbólumoknak a szerepe, akár a fényekben, akár abban, ami tényleg történik, és lehet, hogy itt érdemes megemlítenünk a filmnek az egyik fontos hasonló jelenetét, amikor Sophie megmutat Búcsúnak valamit a sötétben.
Így van. Búcsú álomra hajtja a fejét, és én úgy gondolom, hogy ez egy álom is marad, ami ezek után történik egy bő 5 percben. Ugyan föl kell az álom közben, de szerintem ezt az elemet is csak álmodja, hiszen az embereknek a hangja, tehát Búcsúnak és Sophie-nak a hangja nagyon visszhangos, ami azelőtt nem volt megfigyelhető. Tényleg olyan, mintha ez a tompa álomkép lenne. Egyszer csak megjelenik Sophie a medvejelmezében egy fáklyával a kezében, és megszólítja Búcsút, hogy gyere, mutatok valamit. Ezek után pedig elindulnak egy bizonyos helyre.
Nagyon sokáig mászkálnak igazából a metró alagutakban, és a végén már Búcsú sem igazán érti, hogy mit szeretne neki mutatni a lány, és egy üregbe vezeti a fáklyával, ahová Búcsúnak egyedül kell mennie, és itt az üreg mélyén, a sötétben megpillantja az ott kuporgó árnyékot. Nagyon érdekes ez a jelenet szerintem, főleg akkor, hogyha a mi elméletünk szempontjából vizsgáljuk a dolgot, olyan, minthogyha Sophie, hiszen nem tudjuk, hogy mennyire valós ez a történés, és mennyire egy álom, mint hogyha Sophie rávenné Búcsút, hogy a lelke mélyében nézve, a lelke rejtett zugaiban megfigyelje az ott kuporgó gonoszt.
Így van, ezek után Búcsú felriad, és a cselekményben pedig azt látjuk, hogy Búcsú egyre jobban süllyed le. Megpillantotta úgymond önmagát, vagy a saját rossz énjét, az, ami fogva tartja, ami lehúzza, ami táplálja benne a negatív érzéseket, és menekül előle, ami talán még mélyebbre taszítja ebben. Nem szembenézni akar vele, nem elnyomni, hanem nem akar róla tudomást venni, fél tőle, menekül tőle. Erre több példát is látunk a cselekmény során ezek után.
Búcsú igazából nem akar kijutni ebből a világból. Hiába szólítják különböző külső hangok, így akár Sophie, akár Muki azzal, hogy folyamatosan hívja, és mégsem elérhető, mert nincs otthon, mert lent lakik a metróban. Az első olyan jelenet, ami szerintem nagyon fontos, amikor Búcsú mégis megfogalmazza ezt a belső vágyát, az akkor van, amikor Béla bával egy este beszélgetnek, és csak megkérdezi, hogy lehet kijutni innen.
Erre Béla bának egy egyszerű válasza van, ami szintén érthető akár a mi teóriánk szempontjából is. Béla bá annyit mond, hogy sok kiút van. Én arra gondoltam, vagy azt gondolom, hogy Búcsú ekkor még azért nem tud kimenni, mert Sophie ugyan szimpatikusnak találja, de az ő kapcsolatuk sem mély annyira, hogy ez ok legyen arra, hogy kihúzza ebből a helyzetből. Azt látja, hogy lent el van, vannak ugyan nehézségek, vannak ugyan fájdalmak, de ő ezt inkább elviseli, elfogadja, mert jobb talán neki nem is juthatna. Fönt viszont az várja, hogy állandó stressz helyzet, állandó megfelelés, amiből meg ki akar szakadni. Oda értelemszerűen nem akar visszamenni. Úgyhogy szerintem addig a pontig, ameddig nem találkoznak újra Béla bával való beszélgetés után Sophie-val, addig nincs olyan ok, ami miatt ki akarna jutni ebből a helyzetből Búcsú, ezért is csúszik később le.
Nagyon érdekes, mert akár hogyha függőségről, akár hogyha depresszióról, vagy az életünk egy vakvágányáról beszélünk, az talán még úgy is, hogyha az ember kevésbé ért hozzá, vagy kevésbé él, tehát ilyeneket el tudja mondani, hogy milyen fontos lépés az, amikor elhatározzuk a változásra magunkat. Viszont ez talán a legnehezebb, és szerintem sem jut el Búcsú nagyon sokáig még erre a pontra, amikor tudatosan eldönti, hogy változtatni akar. Számomra nagyon érdekes momentum volt az, hogy valahányszor egy jelenetben szerepelt Búcsú és Árnyék, Búcsú sosem tudott Árnyék arcába nézni. Mindig becsukta a szemét. Egészen az utolsó jelenetekig.
mielőtt rátérnénk erre az utolsó jelenetre, említsünk meg egy fontos visszatérő motivumot a filmben, ami igazából egy verseny, a sínfutás. Ez a film végén is egy fontos pont lesz. Az ellenőrök között van egy játszma, amit sokan nem mernek csinálni. Gyakorlatilag ketten tették eddig meg életükbe, méghozzá Gonzo, a rivális csapatnak a vezetője, illetve Bulcsú, és a rivalizálásuk során Gonzo ajánlja fel ezt a lehetőséget, hogy küzdjenek meg egymással.
Nagyon érdekes igazából, és egy nagyon fontos momentum maga a sínfutás. Igazából Gonzo egyik társától, Kriplitől tudjuk meg, Tibi szemszögén keresztül, hogy miben is áll. Gyakorlatilag az utolsó metró után a versenyzők leugranak, és futni kezdenek. Viszont az utolsó metró után indul még egy, ami nem számít utasokat, ez az Éjszakai Express. Gyakorlatilag a tét elég nagy, a győztes túléli, a vesztesből pedig kérdés, hogy mi marad. Nagyon érdekes az, hogy ebben Bulcsú a legjobb. Pont az, aki a versengés miatt menekült gyakorlatilag a föld alá. Ebben a versenyben megtudjuk, hogy Bulcsú a legjobb, de ez is olyasmi, aminek ő maga nem tulajdonít jelentőséget. Fönt is és lent is van valami, amiben verhetetlen, de úgy látszik, hogy ebből nem profitál és nem érdekli. Az első sínfutás, ami Gonzóval zajlik a filmnek nagyjából így az eleje első felében, nagyon fontos momentum, és a többi szereplőn látszik, hogy ez egy hatalmas nagy dolog, és Gonzót is megviseli az, hogy majdnem oda veszik ebben a veszélyes játékban, de Bulcsú akkor is elsétál, őt nem érdekli ez. Ha kell, akkor megmutatja, hogy mit tud, de számára ez csak igazából ennyit jelent. A film végén válik fontossá.
Innen folytatjuk. Az utolsó jelenetekhez érkeztünk el. A film végéhez erről fogunk nem sokára beszélni.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Megérkeztünk a folytatással, Terítéken a Kontroll című magyar film.
Beszéltünk már korábban Gyalogkakukról, a szereplők között, akinek nagyon fontos szerepe van, még akkor is, hogyha csak egy ilyen apróságnak tűnik a magában a filmben. A film vége felé ugyanis megjelenik ismét Gyalogkakuk, és ekkor Bulcsú is jelen van, és akkor elhatározza a nagy felindulásból, hogy most kézre keríti. És majdnem sikerül is neki. Azonban egy olyan dolog jön közbe, olyan tragédia, amire senki nem számít, Gyalogkakuk a sínek közé zuhan, és az életét veszíti. Ebben a jelenetben ismét árnyékolt látjuk, és itt kerül legközelebb fizikailag Bulcsú szereplőihez.
Az egész esemény rögzítve lett, ugye az állandó megfigyelés itt visszaütött. Bulcsú egy mosdóba teljesen kiborul, tör, zúz, és egyszer csak behivatják a főnökei.
Érdekes, hogy Muki az, aki szól neki, aki behívja, mint a legreálisabban gondolkodó szereplő.
Muki ezek után, halva, hogy mi történt, össze is köti az elemeket, de ami még egy érdekes pont, hogy egy elég aljas játékot űznek a főnökség, Bulcsúval, méghozzá azt, hogy az egész felvételnek a közepét kivágták, ami azt a magyarázatot adja a baleseteknek, hogy Bulcsú lökte be az áldozatokat a sínek közé. Ezek után Bulcsú...
Felmond.
Igen,
Bulcsú... Miután rájön, hogy a nyakába akarnak gyakorlatilag varni egy ügyet. Érdekes, hogy valahogy pont a kamerák holterében jelenik meg árnyék, hogyha megjelenik. Emiatt érdekes az, hogy valóban egy gyilkosról beszélünk, aki szintén az aluljáróban lakik, vagy pedig Bulcsú sötétényéről. Nagyon fontos ez a momentum, mert gyakorlatilag ez az a lépés, amikor Bulcsú ténylegesen szakít mindazzal, ami oda kötötte őt az aluljáróhoz, innentől már nincs munkája, és hamarosan eljön az a pillanat, amikor a barátaival is szembesül, ekkor jön rá arra, hogy Muki hogyan rakta össze a képet, hasonlóan, mint az öltönyösök.
Ezután, az esemény után tényleg azt látjuk, hogy Bulcsú felmond, és nem csak a munkahelyével, de az összes ott tartózkodó, ott dolgozó emberrel megszakítja a kapcsolatát. A barátaival, a munkatársaival már nem is foglalkozik, gyakorlatilag levegőnek nézi őket, ami a búcsúnak a fejlődésében azért egy jó pont, mert innentől nincsen tényleg semmi, ami visszahúzza őt. Innentől tényleg a létszám van a rossz és a jó között. Ezek után tud a kapcsolata még inkább javulni Sophie-val, mikor a metrón találkoznak.
A film elején találkozunk egy plakáttal, amin egy kicsit megmosolyogtunk Ábellel, minden bulit így kéne reklámozni, csak ennyi áll rajta, hogy zene, tánc, őrület.
Igen, ez egy visszatérő elem, aki szemfüles többször is láthatja ezt a plakátot a film során. Ez a film végén egy jelmezes bált, egy diszkó helységet, egy bulit reklámoz, és erre hívják el egymást Búcsú és Sophie. Ez az a buli, ahol először aztán szembenéz Búcsú árnyékkal.
Mert gyakorlatilag ő az egyetlen egy dolog még, ami ide köti a lenti világba. Most már a munkatársaival sincs kapcsolata, a munkájával sem. A film végén Búcsúnak önmagával, vagy hát árnyékkal kell szembenéznie, és ez a buli az az alkalom, amikor ez először sikerül, miután már Gonzóékkal is megvívta a maga csatáját.
Nem, mint hogyha a film során eddig nem lett volna olyan jelent, ami okot adott volna a 16-os karikára, de ez a harc szerintem nem is a látványelem, tehát hogy nem amiatt, hogy esetleg vér lenne benne, vagy bármi, magának a helyeknek az atmoszférája, a zene már elég arra szerintem, hogy 16-os karikába tegyük, akárcsak ezt a jelenetet. Ez egy tényleg elég durva rész, amikor egymással harcolnak, akár egymás elől futnak, kergetik egymást, verekednek egymással, és itt kap újra szerepet ez a visszatérő verseny, amiről már említést tettünk.
Nagyon érdekes, hogy eddig igazából csak úgy finoman, ahogy ezt korábban is mondtad, nem zavaróan van jelen egymás mellett a kék és a piros szín. Gyakorlatilag a buliban nincs más világítás, hanem ezek a villódzó fények és mellette neózenéje folyamatosan erősíti a feszültséget, és a néző nem tudja levenni a szemét Búcsú harcáról önmagával, ami a sínfutásba teljesedik ki.
Annyi még érdemes elmondanunk, hogy állandóan szól a zene a buli alatt, de amikor Búcsú meglátja a árnyékot, akkor eltompul, és el is halkul a zene. Egyáltalán semmi hangot nem lehet hallani, ami szerintem nagyon félelmetesítette ezt a jelenetet, amikor egymással szembenéznek.
Abszolút, szerintem nagyon megadta a mélységét annak a jelenetnek, hogy igen, ez egy nagyon döntő lépés, egy nagyon nehéz lépés, de szükséges. Gyakorlatilag, míg korábban tényleg nem jelentett maga a sínfutás semmit Búcsúnak, amiben ő volt a legjobb, mint megtudtuk, és ezért volt Gonzótól nagy dolog, hogy egyáltalán kihívta Búcsút erre, most igazából ez az, amiben megvív vele, hisz leugranak a sínek közé, árnyék és ő, és üldözik egymást és futnak, aztán feltűnik mögöttük a metró.
Innen folytatjuk a beszélgetést, nem sokára visszajövünk, most zenét hallgatunk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Elérkeztünk a film végéhez, illetve a cselekmény végéhez, a Control című filmet illetően. Nagyon érdekes, én ezt megjegyeztem így magamnak, hogy majdnem 2 percen keresztül annyit látunk ugyanabban a helyzetben, tehát nincs is kameraváltás, hogy fut Búcsú, mindent beleadva, és mögötte fut árnyék. És nem lesz ez a jelenet, hiába látja az ember non-stop 2 percen keresztül ezt a képet, nem lesz unalmas. Nem csak az zene miatt, hanem szerintem nagyon sokat belead az, hogy sokáig tart az a jelenet, mert ez tényleg egy nagy küzdelem, és túl sok forog kockán a verseny alatt.
Talán nem nagy titok, hogyha eláruljuk, hogy Búcsú megnyeri ezt a küzdelmet. A metró elsiklik, de árnyék nem ugrik ki a sínek közül.
Szintén egy szimbolikus elem, amit megjegyeztünk így a filmnézése közben. Mondd rá, hogy milyen színű volt az a metró, ami gyakorlatilag végzett árnyékkal.
Kék.
nagyon durva volt szerintem az egyébként, hogy ennyire a pozitív és a jó megformálója volt ez a szín. A szereplők, akik pozitív szereplők voltak, ők is kék ruhában voltak legtöbbször. Búcsú, a lecsúszott emberek, azok, akik tényleg így személyükben a negatívat sugározták, a főnökségnek a tagja, ők is mind vörösbe voltak. A legfőbb vezetőnek az arcán pedig egy vörösebb volt. Szerintem ez is egy ilyen elem volt.
Abszolút. Nagyon érdekes, ezt beszéltük, és igazából egyértelművé vált, hogy a záró jelenetben talán ami piros, az egyedül Búcsú sebei, amik nyilván nem tűntek el. Talán ez is egyfajta szimbolikus üzenetet jelez, hogy sebeink attól még vannak a küzdelem után, de ezek már begyógyulnak. És itt is ebben a jelenetben a derengő kék fényben megjelenik Sophie.
Sophie-t első alkalommal látjuk kék ruhában. Eddig mindig a medvejelmez volt rajta, alatta pedig egy fehér felső, ami rendszerint teli volt vérrel, illetve vörös hózentróger, ami tartotta a jelmezt, úgyhogy rajta sem láttunk sohasem kéket, annak ellenére, hogy ő tényleg egy pozitív karakter volt, kivéve amikor angyal jelmezbe látjuk a buli után kék ruhában.
Szerintem inkább egyébként tündér volt, de gyakorlatilag, hogyha szimbólumként nézzük ezt a jelmezt, ugyanazt jelenti. Kicsit olyan, mintha tényleg a földön túli valóságból érkezett volna Búcsúhoz, azért, hogy kézen fogva is kivezesse. Amit Sophie néz, az pedig egy bagoly az aluljáróban.
Ekkor látják mind a ketten már ezt a baglyot, amit akkor még csak Búcsú vett észre, és Búcsú figyelt fel rá.
A bagoly pedig nagyon fölfelé néz. Nagyon érdekes megjegyezni talán, hogy a nyitó jelenet és a záró jelenet ugyanabban az aluljáróban játszódik.
Így van, ugyanazon a liften. Annyi esetleg még, ami nekem szemet szúrt, és meg is jegyeztem, hogy a mozgó lépcső nem mozdul meg. Addig nem mozdul meg, ameddig Búcsú el nem határozza, hogy akkor ő most felmegy. Akkor viszont az összes mind a négy vágányon elindul a mozgó lépcső felfelé természetesen.
Igazából a végtelenségig beszélhetnék még ennek a filmnek minden egyes részéről. Vannak olyan karakterek, amik fontosak és nem említettük meg, vannak olyan jelenetek, amik szintén elgondolkodtatók. Én úgy gondolom, hogy a Control kifejezetten az a film, amit többször meg kell nézni, hogy kellően tudjuk értékelni. Elsőre engem is csak inkább a humor ragad magával, maga az a hangulat, amit az egész áraszt. Ezután különösen jó volt Pestre költözni és a 3-as metróval majdnem naponta közlekedni. Kicsit sajnálom, hogy azóta felújították a metrószerelvényeket, de utána, ahogy egyre többször megnézi az ember, ahogy egyre több mindent észrevesz, tényleg mozgó lépcsős jelenetet sokáig nem vettem észre, pedig annyira magával ragadó és annyira kifejező, úgy egyre többet ad hozzánk. Igazából ajánljuk a filmet mindenképpen, talán minden korosztálynak, mert akit igazából a dolognak a mélysége annyira nem visz magával, az a humorban megtalálja azt, amit neki kell. Ajánljuk a Budapesten a 3-as metrón utazó embereknek, ajánljuk azoknak, akik szeretik a kicsit cyberpunkos feelinget, akinek tetszett a Szárnyas fejvadász, de valami igényes magyar filmet szeretne nézni.
Aki esetleg még nem látta, és azon a véleményen van, hogy a magyar filmek nem jók, azt szerintem teljes mértékben megváltoztathatja ez a film. Hiszen azelőtt nekem se volt ilyen film, amire azt mondtam, hogy magyar film és kedvencem. Azóta viszont törhetetlenül a kontra.
Antal Nimródnak, a rendezőnek nagyon nagy lépést jelentett ez az első filmje, onnantól kezdve folyamatosan igazából nyerte a díjakat, később külföldi színészekkel is dolgozhatott együtt, és eléggé felfelé ívelt a pályája. Csányi Sándort is itt látjuk először ilyen komolyabb és meghatározó szerepben, innentől kezdve gyakorlatilag majdnem, hogy nincs olyan komoly magyar film, amiben ő nincsen benne, úgy gondolom.
Ez volt tehát a Control című film, mindenkinek kellemes időtöltést, kellemes kikapcsolódást kívánunk a filmhez, szotyit, illetve ketchupos sült krumplit ajánlunk fogyasztásra. Köszönöm, hogy meghallgattak minket, Szabó Ráhellel voltam itt a stúdióban.
Köszönöm a lehetőséget!